A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk élettérnek. Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
Minden hétfőn délután 2-től Ölvedi Rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Üdvözlet a zöldövezetben, ha hétfőn, illetve az ismétlésekkor csütörtökön és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érten továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Három témával foglalkozunk jelenleg, a város klímastratégiájával, egy szenzációs magyar felfedezéssel, amely lebontja az egyszer használatos műanyagokat, így a PET palackot is, illetve a nagy diák klímateszt verseny győztesével ismerkedik Urbán Szabolcs és Virág Péter az Értefem reggeli műsorában. Ezzel kezdjük műsorunkat.
Vendég is van a vonalban.
Így van, aki nem más, mint Mile Benedek.
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, szia!
Az történt veled, hogy megnyertél egy versenyt, ugye?
Igen, így.
Meséld lesz nekünk, a nagy diák klímatesztről van szó, amit a DUE média csoport szervezett az Aquarium Klubban.
Több mint 30 ezer induló közül nyerted meg.
Mondjuk ezt tapsot érdemel, tapsoljunk, gratulálunk.
Köszönöm.
Na, mi volt ez a verseny? Mert ugye így beszélgettünk már erről, de nyilván nem tudjuk visszaidézni. Ezt hogy kell elképzelni, ezt a versenyt?
Hát ez egy három fordulós vetélkedő volt, úgyhogy az első forduló az online zajlott, és ez leginkább a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos általános műveltséget mérte fel, tehát így széles körben a környezetvédelmhez kapcsolódó kérdések, akár környezet, vagy valamilyen ilyen iparággal kapcsolatos kérdések lehettek. És ugye az első online forduló az 20 kérdés felett, és azok kerültek be, ha jól tudom, 2000-en az élő fordulóba, az Aquarium Klubba, akik a legrövidebb idő alatt a legtöbb kérdésről megválaszolták, és aztán egy ugyanilyen típusú felépítési forduló volt élőben az Aquarium Klubban, az is online felületen keresztül történt, ahonnan pedig a legjobb 12 jutott be aztán az élő döntőbe.
Mindig az teszem, hogy itt nem olyan kérdések vannak, hogy mikor volt a Rigómezei csata, most mondok valamit, hanem itt olyan kérdések vannak, ami nem tudom, hogy az valójában lehet exakt választ adni rá, hogy szerinted a fű mennyire zöld, most mondtam valamit.
Hát voltak például ilyen felletválasztós kérdések, hogy egy év alatt mennyi energiát használnak fel a kriptodevizabányászok, vagy például, hogy...
És mennyit használnak fel? Azt meg tudom mondani körülbelül?
Hát úgy emlékszem, hogy nagyjából 1000 teravat környékén.
Azt a mindenségét neki. És ez csak számítógépek.
Igen. Illetve, hogy milyen állat a nőnőke, vagy hogy milyen állat látható a képen, ez egy ilyen akasztófa-szerű betű kiegészítős.
Rovar. Szóval igen, és ilyen kérdések voltak, amire tulajdonképpen lehet exakt választ adni, de és ezeket te honnan tudod egyébként? Ezekre a választ, mondjuk például az, hogyha
jó tippelni olvasol, lehet. Utána jársz ezeknek.
Hát ezek ugye ilyen műveltségi jellegű kérdések, és ezekre pont ezért nehéz kell készülni, úgyhogy igen, olvasok cikkeket, vagy nézek én ismeretterjesztő műsorokat, és akkor ezekből, ami megmaradnak, hát persze a szerencse is, hogyha felletválasztós, akkor még van esélye is valakinek eltalálni.
És honnan jött neked az, hogy te indulj ezen a versenyen?
Korábban már indultam a DUE által szerzett versenyeken, és akkor én kapom az értesítőt róluk folyamatosan, hogy szerezik ezt a versenyt, és akkor ez egy szimpatikus volt, és úgy döntöttem, hogy hát miért ne próbálnám meg.
És te ugye minden napok során ezzel foglalkozol? Tehát ugye mondják a mi korosztályunk, a 30 és 40 pluszosak, és 50 minuszosak, hogy a fiatalok azért eléggé nagy számban bele vannak gyógyulva ebbe a klímaparába. Nem akarom ezt rátolni, hogy te most itt rettegsz ettől, hogy mit csináltunk a klímánkkal azért, hogy nektek rossz legyen, de hogy ez van a hátterében, vagy csak simán érdekel ezek a változások, a folyamatoknak ezen változásai?
Hát én alapvetően nem tartok, vagy hogy nem nincs rajtam ez a klímafara, hanem csak így simán úgy mondanám, hogy érdekel és törődöm. Tehát, hogy próbálok minél jobban megérteni nekem, milyen szerepem van ebben, és mit tudok tenni ellene. És én alapvetően most sportközgazdásznak tanulok az egyetemen, és akkor hát olyan szempontból próbálom megközelíteni, hogy mi az, amit én is, mint ember tudok tenni, és hogy mi az, aminek tényleg hatása van a mindennapi életben, amit cselekedeteink.
És te, mint aki éppen benne vagy ebben tanulmányilag is egy picit, hogy látod ezeket a folyamatokat? Mi lenne például mi feladatunk, azon kívül, hogy külön választjuk a műanyagot a
fémtől.
A fémtől, meg a papírtól, nyilván eddig terjed az én agyam, de mondjuk ugye a hétköznapokban a fiatalabbaknak, mint amilyen te is vagy, valószínűleg más dolgok jutnak az eszükbe, így a hogyan kezeljük a mi klímánkat, meg a környezetünket úgy, hogy ne legyen még rosszabb, mint ami most van.
Igen, hát vannak ezek az alapvető dolgok, amiket szinte mindenhol lehet hallani, hogy kevesebb húst fogyasszunk, ez azért, mert például a húsipar a élelmiszeripar közül a leginkább környezetszennyező, rengeteg területet foglalnak el, és rengeteg metánt bocsátanak ki az állatok, illetve például próbáljuk kerülni az autós közlekedést, próbáljunk tömegközlekedést használni. Illetve nekem az, én úgy tudom, hogy az a leghatékonyabb, hogyha például jelzéseket küldünk a piacnak, például az, hogy akár drágább környezetbarát termékeket választunk, ami később leviszi ezeknek az árait, és ezzel támogatjuk azt, hogy például sokkal környezetbarátabb termelés, és utána sokkal szélesebb körben elérhetőekké váljanak ezek a termékek, amik kevésbé szennyezik a környezetet.
Képzeld el, most, hogy mondtad ezt a húsfogyasztás dolgot, nekem a vegetarianizmusról nem sikerült meggyőzni az értelméről. És most nem mondom azt, hogy nem vagyok nyitott bármire, de mindig azt gondoltam, hogy ez egy úri huncutság, meg unatkozó gazdag gyerekeknek a hülyesége a vegetarianizmus, és egyszer hallottam ezzel kapcsolatban egy olyan dolgot, amit én magamévá tudtam tenni, hogyha nem eszel sok húst, akkor vigyázol a környezetedre. És most alá is támasztottad ezzel, amit mondtál. Úgyhogy abszolút. Az idősebb korosztály is megtalálja az utat ti felétek. És te magad például vega vagy?
Hát én nem teljesen, szóval én még nekem annyira még ez a ragaszkodás, annyira a húshoz, de tehát így nagyon ritkán szoktam enni, nem is tudom, mondjuk így 2-3 hetente, és akkor inkább ilyen hüvelyeseket próbálok, lencse, amik ugyanúgy proteinben vagy tápértékben hasonlóan gazdagok, mint a hús, csak sokkal fenntarthatóbban lehet őket termelni.
Uh-huh. Hát akkor te erre konkrétan tudatosan odafigyelsz, ahogy ezt most így kiveszem a szavaidból.
Igen.
Hogy, hát akkor jól kérdeztem. Uh-huh. És nem megterhelő ez a mindennapokban? Hozzá lehet szokni? Vagy
mennyi plusz időt igényel ez például?
Például, meg mennyire macerás mondjuk odafigyelni az étkezésre?
Hát nyilván egy kis plusz időt igényel, hogyha mondjuk ezzel törődünk meg. Ugye még mondtam, hogy jelenleg általában drágábbak is, mert sokkal kevésbé épült ki az ipar, meg sokkal kisebb mennyiségben termelnek ezek a fenntarthatóbb élelmiszereket. De hogyha az ember megszokja, hozzászokik, akkor egy ilyen rutin kialakul, akkor sokkal könnyebben tudja ezeket megvalósítani.
Na de figyelj, most szöget ütött a fejemben egy olyan dolog, hogy ha kiépül rá egy combosabb iparág mondjuk arra, hogy egészségesen táplálkoz, akkor nem kontraproduktív az egész, hiszen valószínűleg egy kiépült iparág ugyanúgy magasabb energiafelhasználással, meg nagyobb ökológiai lábnyommal dolgozik, mint most, amikor gyakorlatilag háztáji gazdálkodásból lehet beszerezni ilyen igazán egészséges dolgokat.
Persze, az igaz, hogyha mondjuk két egy iparág, akkor az nagyobb környezetterhelése jár, de aránylag is, hogyha például azt veszük, hogy egy ugyanakkora ipar és mondjuk ugyanakkora termelés mellett még egy ilyen fenntarthatóbb élelmiszernek a termelés és aránylag sokkal kisebb környezetterhelése jár, mint hogyha például ezeket a húsipart vennénk.
És szerinted így fiatal fejjel lehet, hogy előrébb látsz, mint mondjuk én, aki már csak kajak horgászik, tehát hogy te hogy látod ezt, hogy egyszer majd Elképzelhető, hogy visszaszorul például a szarvas marhatenyésztés olyan mértékben, hogy ez kezelhetővé váljon a környezetterhelés tekintetében?
Hát szerintem mindig lesz, főleg ez a probléma a gazdaságilag elmaradottabb és a fejlődő országokban. Ugye ők sokkal kevésbé tudják megengedni maguknak, hogy ezeket a költségesebb termékeket akár megvásárolják, vagy támogassák ezeknek a termelését. Úgyhogy náluk ez meg biztos sokkal több, de a fejlettebb országokban vissza lehet szorítani, de szerintem mindig lesz egy olyan réteg, aki ettől nem tud elszakadni. Akár kultúrás fogóval, vagy csak megszokásból.
És most, hogy megnyerted ezt a versenyt, most akkor mi van ilyenkor? Azon kívül, hogy kaptál csomó gratulációt, indulsz a következőn is, kérdezem, illetve ez a mindennapi életedben milyen változást eredményez? Fel tudod mutatni, hogy na, gyerekek, akkor...
Mennyire tudod motiválni mondjuk a barátaidat?
Azokkal kapcsolatban, amiket most elmondtál.
Hát maga a verseny az szerintem nem egy olyan nagy fordulópont az életemben. Tehát én ugyanúgy élek, ugyanúgy mondjuk beszélgetek a barátaimról, ismerőseimről erről, hogy ez meg miért fontos, és hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatban. És ez igazából csak egy ilyen megerősítés nekem, hogy jó, igen, akkor
jó úton jársz.
Tudom, igen.
Nagyszerű. Hát még egyszer gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, és mi beszélgettünk veled. És ha esetleg indulsz még egy ilyen versenyen, akkor hajrá!
Jó? Köszönöm szépen.
Szia,
szép napot.
Mire Benedekkel beszélgettünk az iménti percekben, aki megnyerte a nagy klímatesztet. 30 ezer, több mint 30 ezer induló közül ő volt a legügyesebb és a legokosabb.
És akik kérdezték Urbán Szabolcs és Virág Péter az Érdefem reggeli műsorában. A folytatásban pedig a város klímastratégiájáról lesz szó, amelyről a lakosság véleményét is várják még november 5-éig.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
A folytatásban Domonkos Bálint beszélget Tetlák Őrs alpolgármesterrel a város klímastratégiájának dokumentációjáról, amelyre várják a lakosság véleményét is november 5-éig.
Nemrég elkészült Érd klímastratégiája, amit a közgyűlésen is szeretne tárgyalni a testület. Mit tartalmaz elsősorban is ez a 85 oldalas dokumentáció úgy nagy vonalakban?
Egészen pontosan a klímastratégiának az egyeztetési vagy társadalmasítási változata készült el. Várjuk bárkinek az észrevételeit ezzel a valóban vaskos 85 oldalas dokumentummal kapcsolatban. Ez egyrészt egy reagálás, tulajdonképpen egy válasz az Európai Unió, illetve a magyar állam vállalásaira, amik egészen pontosan arról szólnak, hogy az 1990-es bázis évhez képest 2030-ra 40%-kal csökkentsük a üvegházhatású gázok kibocsátását, illetve 2050-re az Európai Unió érje el a klímasemlegességet, illetve a kibocsátás tekintetében ugyanannyi elnyelő képességet tudjon létrehozni, mint amennyi kibocsátással fog rendelkezni. Ezzel van minden egyes településnek, minden egyes régiónak, meg egyébként minden egyes háztartásnak tennivalója, és az kifejezetten Érdre vonatkozó vállalásokat, illetve az a terv, az a stratégia jelenik meg ebben a dokumentumban, amit mi szeretnénk összeállítani.
Milyen célok, intézkedések vannak ebben, mert azért, ahogy mondtad, a lakosság is, meg mindenkinek a feladata ezzel foglalkozni a klímastratégiával, a klímaváltozással.
Hát a klímaváltozás, a klímaválság az ugye ránk rúgta az ajtót, ez faktum, ezzel nem tudunk igazából mit kezdeni, illetve mégis, hiszen szakértők azt mondják, hogy az utolsó olyan évtized van, amikor még érdemben tehetünk a klímaváltozás káros hatásainak kompenzálása vagy csökkentése tekintetében. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek van ezzel feladata. Ez a dokumentum, ez egyébként valamivel több mint 200 beavatkozási területet nevesít. Ez egy elég széles skála, és nagyon széles körű az a feladat csomag, ami vár ránk, hiszen ez nagyon fontos, hogy ez nem csak egy fióknak készült dokumentáció, hanem tulajdonképpen ez egy intézkedési terv, illetve egy olyan ütemterv, vagy olyan menetrend, amivel kénytelenek leszünk minden egyes mozzanata, minden egyes döntésünkben foglalkozni, tehát ez azt is jelenti, hogy a város valamennyi stratégiájában meg kell jelennie, valamennyi intézkedési tervében meg kell jelennie, illetve tulajdonképpen minden pénzügyi városvezetői tervezésnél már meg kell jelennie az ebben foglalt céloknak, hogy néhányat nevesítsek bőle, nem biztos, hogy minden szembe fog jutni. Amikkel nagyon komoly feladataink vannak. Mindenek előtt a zöld felületek nagyságát kell drasztikusan növelnünk Érd területén. Nagyon fontos feladataink vannak a távhőrendszerrel kapcsolatban, illetve az energiagazdálkodás tekintetében. Ez a közismert tény, hogy a legjobb energia az el nem használt energia, tehát szigetelési programokkal kell segíteni azokat, akik kevésbé energia hatékony körülmények között élnek. Nagyon sok feladatunk lesz a vízgazdálkodás tekintetében, tehát a idejét múlt és elavult vízelvezetés helyett a víz megtartása és a víz leghatékonyabb hasznosítása lesz a következő évek egyik leghangsúlyosabb feladata. Nyilván itt a vízbázis, az ivóvízkészlettel is nagyon komoly dolgaink, teendőink lesznek. Ugyanilyen fontos lesz a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés fejlesztése, a kerékpáros infrastruktúra egy kiemelt terület. Ha jól körbenézünk, Fájón kevés kerékpárúttal rendelkezünk. Nem nagyon állnak rendelkezésre még azok a körülmények, amik mondjuk a kerékpáros közlekedést támogatnák, vagy segítenék itt a városban. Ebben reményeink szerint a következő években megint csak nagyon jelentős változások lesznek.
De egyébként mennyire klímabarát, mennyire környezettudatos város, beleértve akár a lakosokat is, akár az infrastruktúrát, az intézményeket is, hogy állunk ilyen szempontból?
Hát vegyes a kép. A mi törekvéseink azok, hogy Érd minél inkább klímatudatos és klímabarát várossá váljon. Például a zöld területek fejlesztése, vagy a Leven-Duna tanösmény menti zöld területi fejlesztések, azok maximálisan erről szólnak. Én ugyanilyen hangsúlyosnak gondolom az ártéri erdőnek, a Belicai szigetnek, illetve a Dunaparti sávnak a megóvását. Ez nem csak a fajok sokféleségének, a biodiverzitás megóvása tekintetében egy kiemelt feladatunk, hanem a városlakóknak a komfortérzetéhez is nagyban hozzájárul. Hát azt túlzás lenne állítani, hogy érintetlen, de mégiscsak egy természethez közeli állapotban megmaradt ártéri erdő. De ugyanilyen hangsúlyosnak kell lenni, mint tényleg minden egyes tervezésnél, akár pénzügyi, akár városüzemeltetési tervezésnél, hogy egyébként bármilyen fejlesztésnek a klímatudatosság szempontjából milyen hatásai lesznek. Egyébként az új építésű épületek jelentős részével ilyen problémáink már hál' Istennek nincsenek, viszont hogyha azért szívünkre tesszük a kezünket, azért rengeteg olyan közintézmény vagy középület van még Érden, ami igencsak komoly felújításokra szorul.
Ez a klímastratégia 85 oldalas, ugye, és beszél nagyon sokat a rövid, hosszú és középtávú célokról is. Ezek mikor lesznek kézzelfoghatóak? Egyáltalán lesz-e kézzelfoghatóság ebben? Mert azért tudjuk, hogy például van egy olyan kitétel is, hogy szemléletformálás, az emberek szemléletformálása, ami hát azért nagyon, nagyon nehéz feladat a városvezetőknek is, meg hát gondolom mindenkinek.
Ez pontosan így van. Egyrészt ebben a stratégiában szerepel egy olyan monitorrendszer, amikor az elért eredményeket évről évre, időről időre, akár önkormányzati ciklusokhoz is hozzákötve felül kell vizsgálni, és meg kell, majd újra kell gondolni, meg kell állapítani, hogy milyen eredményeket sikerült elérni. Csak megint, hogy egy konkrétabb példát is mondjak, például a levegőszennyezettség vagy a zajvédelem tekintetében is számos feladat vár ránk. A levegőszennyezettséggel kapcsolatban az első óvodákra már most fölkerültek azok a mérő eszközök, amik egyébként nem hitelesítettek, viszont a valósághoz nagyon-nagyon közeli eredményeket tudnak produkálni. Ezek egyelőre arra jók, hogy minden egyes városlakó fogja tudni, amikor ez a rendszer kiépül, hogy a bizonyos város részekben éppen milyen a levegő minősége. Én ezért gondoltam ezt nagyon fontosnak egyébként, hogy ezek óvodákra kerüljenek föl, hiszen a óvodák, iskolák azok, ahol a legtöbb gyerek ugye a hétköznapjai jelentős részét tölti, és itt lenne a legfontosabb egészen pontosan tudnunk, hogy a levegő minőségével kapcsolatban van-e teendőnk. Ahhoz, hogy egyébként Érd városában egy hitelesített és mondjuk szmogriadó kialakításához megfelelő levegőszennyezettség mérési rendszer kiépüljön. Ez egy sok-sok 10 milliós kiadás, amire jelen pillanatban sajnos a városnak önálló forrása nincsen, de nagyon-nagyon keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amikkel ezt is meg tudnánk oldani. Én bízom benne, hogy például a helyreállítási alap, vagy a következő uniós költségvetési ciklusnak a pályázatai, azok számos klímatudatos és klímabarát fejlesztésre fognak majd megfelelő lehetőséget kínálni Érd számára is.
És hogy látod a lakosság helyzetét? A lakosság mennyire veszi ki a részét a környezettudatosságból? Hál' Istennek azért nagyon sok civil szervezet foglalkozik, akár szemétszedéssel, akár környezetvédelemmel, tehát vannak ilyen irányú törekvések, csak ezt még szélesebb körben el kéne érni, nem?
Én úgy gondolom, hogy az érdiek alapvetően klímatudatosak és nagyon-nagyon környezetbarátok. Hát, hogyha visszagondolunk arra, hogy amikor a Darükozelő utcai parknak a kialakításával kapcsolatban egy hát, társadalmasításnak is nevezhetjük, de igazából egy kérdőívet állítottunk össze, hogy meséljék el a környékbeliek, illetve a kicsit messzebb élők, hogy milyen parkot szeretnének, akkor 800 válasz érkezett. Ez egy egészen magas szám, ez egy nagyon jó eredmény. De tulajdonképpen bármilyen hasonló esemény van, és amikor kíváncsiak vagyunk a véleményükre, már pedig mi folyamatosan kíváncsiak vagyunk, akkor nagyon nagy számban és nagyon értékes vélemények érkeznek. Egy pillanatra még visszatérve a szemléletformálással kapcsolatban, ennek a kehopos pályázatnak, ami egyébként lehetővé tette a klímastratégia elkészítését, ennek a szemléletformáló kampány is része, ennek a közbeszerzése ez éppen a napokban folyik, egy-két héten belül ennek a végére érünk, és egy nagyon-nagyon komoly szemléletformáló városi kampányt szeretnénk majd a helyi média, meg a helyi intézmények bevonásával folytatni. Ennek a részleteit, amikor majd a közbeszerzés eredményesen zárul, akkor majd mindenféleképpen el fogjuk mondani.
És ugye fontos cél a klímastratégia kapcsán, hogy a lakosok is véleményezzék, hol tudják ezt megtenni.
Palkó Zsolt kollégám e-mail címet adtuk meg, hiszen ő az, aki a legtöbb információt össze tudja fogni. Ez a palko.zsolt@ért.hu e-mail címre várjuk. Egyébként az ért.hu oldalán fent van a klímastratégia, fent vannak az ezzel kapcsolatos tudnivalók, és hát én nagyon-nagyon bízok benne, hogy sokan fognak erre időt szánni és energiát belefektetni, hogy megismerjék részleteiben és hasznos információkat, javaslatokat, meg akár kérdéseket tegyenek fel ezzel kapcsolatban.
A város klímastratégiájáról a lakosság véleményét november 5-ig várják tehát. Domonkos Bálint beszélgetett Tetlák Őrs alpolgármesterrel. A folytatásban érkezik a szenzációs magyar felfedezés, amely lebontja az egyszer használatos műanyagokat, így a PET palackot is.
Érd nagyrészt kertváros.
Aki itt él, ezért lakik itt.
Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután 2-től.
A műanyag nagyon sok problémát okoz, nem csak hazánkban, hanem világszerte is. Az újrahasznosítás nem feltétlenül a megoldás, illetve nagyon lassan tud bármiféle megoldást jelenteni a környezetvédelem érdekében. Egy műanyag lebontó baktérium fejlesztésén dolgozik egy hazai csapat, úgyhogy velük fogunk most megismerkedni. Péter Zsófiát köszönthetem, a Polyloop projektmenedzserét. Szia Zsófia!
Szia, köszönöm szépen a meghívást!
Nagyon-nagyon kikerekedett a szemem, amikor láttam ezt, hogy műanyag lebontó baktérium, ami állítólag 50 nap alatt teljesen lebontja a műanyagot. Ez számomra egy hihetetlen kategóriába tartozik még, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez a baktérium, hogyan jöttetek ti erre rá, vagy hogy honnan indult ez az egész, és hogy tényleg valós-e?
Igen, hát valós. A céget Lébai Krisztina és Madaras Líz alapította, akik az egyetemen találkoztak. Tulajdonképpen 2018-ban kezdték el a kutatást, és 2019-ben már áttörő eredményekkel rendelkeztek. Ugye mindannyian alapvetően a cégben azért dolgozunk, vagy azért küzdünk, hogy a globális problémákra megoldást nyújtsunk. Ez az a motiváció, ami mindegyikünkben benne van.
Ez még hihetetlenebbé teszi a történetet, bevallom őszintén, hogy egy év leforgása alatt már konkrét eredményeket láthattatok. Tehát, hogy ha ennyire egyszerű lenne a megoldás, akkor egyrészt mi tartott ilyen sokáig, hogy ez most derült ki, és tényleg hihetetlen, na, ez a legjobb szó rá.
Igen, hát nem annyira egyszerű a megoldás, de nagyon okosak a lányok.
Értem.
Erre ezt tudom mondani. Egyébként az elején említetted itt a műanyag problémát, hogy csak egy picit erről, hogy évente közel 400 millió tonna műanyagot termelünk világszinten, és azt hiszem, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy ennek körülbelül a 2%-a az, ami újrahasznosításra kerül. Uh-huh.
Igen, hát iszonyúan szörnyű adatok vannak, meg hát ugye látni ilyen tengerparti képeket, videókat, hogy egyszerűen tényleg borzalom az az állapot, ami uralkodik egy-egy ilyen helyszínen, hát de nem is kell annyira messzire mennünk, mert hogyha csak kilépünk az utcára, mondjuk itt Érden is, igaz, hogy pont szemétszedési akció volt a hétvégén, de valószínű, hogy a következő napokban ugyanúgy, ha nem is ugyanolyan szinten, de ugyanúgy visszatermelődik a szemét. És hát a műanyag az meg, hát egy olyan fogyasztásban vagyunk, hogy a PET palack az, hát nem is tudom, hogy milyen darabszámokat adnak el belőle naponta.
Nagyon sokat, igen.
Igen, igen, igen.
Egyébként ezek az egyszer, tehát a mi technológiánk jelenleg az egyszer használatos műanyagokra fókuszál, ebbe ugye a PET palack is beletartozik, illetve az élelmiszercsomagolások, tehát amit így általánosságban a háztartásban használunk műanyagcsomagolások, ezeket a baktériumunk képes teljes mértékben lebontani, és egy olyan szerves anyaggá alakítja át, ami utána talajjavítóként használható. Aha. És ez Nagyon hasonlít a folyamat egyébként az otthoni komposztáláshoz, tehát azt hiszem, egy laikusnak így a legegyszerűbb elképzelnie.
Azért ez megint csak a hihetetlen kategória, hogy egy amúgy veszélyes anyagot, anyagnak nevezzük ugye a PET palackot például, vagy az egyszer használatos műanyagot, ezért is okoz ugye gondot, de hogyha meg ezzel a baktériummal lebontjuk, akkor az már nem lesz veszélyes annak a végterméke?
Nem lesz veszélyes. Ugye nagyon sokszor a műanyagba olyan kemikáliákat, vagy olyan anyagokat adnak hozzá, amitől ugye előnyösebb lesz tulajdonsága, például hajlítható lesz, valami ilyesmi. Ezek azok az anyagok, amik nagyon veszélyesek, de ezeket lehet semlegesíteni a folyamat során.
És hogyha ez most tényleg így működik, és ennyire ügyesen rájöttek a lányok, ráadásul hazai lányokról van szó, akkor hogy nem folyik ez a csapból, ez az óriási felfedezés?
Hát még nem vagyunk a piacon, úgymond, tehát a technológiánk még nem elérhető ilyen szinten, még azért kutatási fázisban van, teszteljük folyamatosan, és jelenleg azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt a technológiát a globális piacon megjeleníteni, tehát hogyan tudjuk ipari mennyiségben használni, vagy ipari körülmények között használni ezt a technológiát, és ez azért erőforrást lesz igénybe, meg időt.
De amúgy hogy kell elképzelni, hogy akkor ezt otthon nem fogjuk tudni csinálni, tehát hogy megveszek egy ilyen karton PET palackot, és akkor én szépen azt ott a semmissé teszem minden héten egyszer mondjuk, tehát hogy ez nem így fog működni, hanem lesznek erre valamilyen üzemek?
Hát igen, tulajdonképpen több módon lehetséges használni ezeket a baktériumokat, de elsősorban nekünk az a célunk, igen, hogy ott, ahol keletkezik a műanyag szemét, tehát vagy olyan cégek, akik gyártják egyáltalán a műanyagot, akik felhasználják, illetve akik kezelik ezt a műanyag hulladékot, ott nyújtsunk egy olyan megoldást, ami ipari méretekben képes a műanyag hulladékkal, műanyag hulladékot kezelni tulajdonképpen. Ez nem zárja ki azt, hogy a jövőben nem lesz olyan megoldás, amivel már az otthonunkban ez megtehető, de az elsődleges fókusz most az ipari felhasználás.
Tehát akkor a következő pont az a technológia elterjedésén meg kidolgozásán kívül, hogy egyrészt visszakerüljön, ugye, ez a műanyag, amit le lehetne bontani.
Igen.
Ami most dolgozunk, vagy hát nem mi, hanem hogy ugye ez az újrahasznosítás, ami valljuk be, hát ímmel-ámmal működik, mint ahogy te is mondtad, hogy csupán 2%-a hasznosul újra.
Így van, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen minden új technológiának, tehát hogy a mi technológiánk is teljesen egyedülálló a világon, ezeknek a technológiáknak így a legnagyobb kihívása az, hogy hogyan tudjuk integrálni a jelenlegi üzleti és technológiai folyamatokba. És az, hogyha megszületik ez a megoldás, az azt fogja eredményezni, hogy ez egy használható technológia.
És akkor ez egy szabadalmi eljárás is lesz, és akkor majd innen tud tovább menni? Vagy hogy fog ez itt a lányoknál, a Polyloopnál maradni? Vagy egyáltalán kell-e, hogy nálatok maradjon?
Hát mi azt szeretnénk, hogyha ez a technológia a világ minden tájára eljutna, tehát abszolút ez a célunk, hogy ebből egy globális, ez egy globális megoldással nője ki magát, hiszen a műanyag szennyezés az egy globális probléma, de igen, abszolút a technológia az már védett.
Tehát már ezen túl vagytok.
Igen.
De amúgy én nem tudom, hogy hogyan esélyes mondjuk Nobel-díjat, vagy egyéb ilyen tudományos elismeréseket kapni, de hát ez a minimum, hogy ti ezzel a termékkel felterjesztésre kerülnétek, hogyha ha tényleg ez így működőképes, mondjuk tényleg ipari mennyiségben, minőségben. Hát akkor szerintem még hallani fogunk rólatok, ugye? Ez a terv.
Hát nagyon remélem, igen, abszolút.
Jó, majd, hogyha már nagyon sokan állnak, mindenféle külföldi, nemzetközi médiumok állnak sorba interjúkért, akkor remélem, hogy még elérhetünk titeket.
Abszolút, mi nagyon szeretnénk azt, hogy a hazánkban is halljanak erről a technológiáról, meg tudják azt, hogy amúgy mik történnek ebbe az országban, milyen csodálatos emberek dolgoznak azért, hogy egy szebb jövőnk legyen. Úgyhogy természetesen.
Hát további jó fejlesztést, meg sikereket kívánok a munkátokhoz, a küldetésetekhez, és azt gondolom, hogy ez tényleg mindannyiunk nevében kívánhatom, hogy tényleg járjatok sikerrel, és a bolygónak tegyünk egy kis jót meg magunknak.
Hát nagyon szépen köszönjük, igyekszünk.
Péter Zsófiával, a Polyloop projektmenedzserével beszélgettünk. Ez volt az Ért FM 101.3 környezetvédő műsora, a Zöldövezet. Műsorvezető társaim ezúttal Urbán Szabolcs, Virág Péter és Domonkos Bálint voltak. Én pedig Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd. Tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet@erdfm.hu e-mail címen. A Zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert Érden jó!
A Zöldövezetet az Érdefem zöld magazinját hallották.
Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0623 520 033.
SMS és Viber számunk
0620 431 31 77.
A műsor termék megjelenítést tartalmazott.